Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke.
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát a parlament előtt fekvő költségvetés szolgáltatja beszélgetésünk apropóját, mi sem természetesebb. Elméletileg a héten már a parlament jóváhagyja a 2024-es központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. Nézzük első körben a fő vonalakat, tulajdonképpen mi a lelke a jövő évi büdzsének?
Hát a lelke föltétlenül a kormány küldetés felfogásával összhangban a meglévő vívmányoknak a megvédése, azok a szociális törekvéseknek a megvédése, amely az embereknek a pozícióját próbálja stabilizálni, segíteni, bizonyos területeken fejleszteni. A másrészt pedig, hát ki kell mondani ezt a gondolatot, hogy a túlélése ennek az évnek, és hát azok között, a szigorú és szorító körülmények között megőrizni a növekedésnek a lehetőségét és a növekedést. És hát erre épül aztán a 24-es költségvetés az idei évnek a bázisán, tehát erről is kell beszélnünk, és hát a 24-es év pedig hát egy lendületesebb, jobb évet vetít előre, hogyha mindazokat a szpenzumokat tudjuk teljesíteni, amelyek 2023-ra az ország előtt állnak. Én meggyőződésem, hogy a 24-es év az a 23 után valamivel könnyebb lesz, természetesen csak akkor, hogyha a külső körülmények nem romlanak lényegesen, tehát őrizni tudjuk ezeket a pozíciókat, másrészt pedig képesek vagyunk így együtt magyarok tartani magunkat azokban a törekvésekben, azokban az eredményekben, azoknak az áldozatvállalásoknak a megvalósításában, amelyek a jövő érdekében azért szükségesek idén is. Hát beszélek a beruházások világáról, hát sok kérdés ebben kapcsolatban előrevetül, beszélek a szociális kérdéseknek az ügyéről, beszélek az egészségügynek a kérdés komplexumáról, oktatásügynek az ügyei, ezek azért mind pénzkérdések is, hiszen sokszor ezek körül csúcsosodik ki, és hát beszélek arról, hogy hát a háború végül is egy befagyott konfliktussá válik, vagy eszkalálódik, vagy esetleg valami olyan modus vivendi irányába mozdul el, amiben hát mindnyájan reménykedünk, mindnyájan imádkozunk, hogy ezt a szót tudjam mondani.
Hát ugye ezt fogalmaztam meg tulajdonképpen a kormány gazdaságpolitikai ideológiája, és miszerint védelmi költségvetés készül.
Hát van mit megvédeni. Hát ugye egy olyan 10 éves időszak után következett be a Covid időszak, vagy 8 éves időszak után, amit hát mondhatunk most boldog békeéveknek is, amikor a gazdasági növekedés tartósan magas volt, az Európai Uniós források rendszeresen érkeztek, a cserearányok, tehát a nyersanyagok és a feldolgozóipari termékek közti ár, és az pozitív volt, tehát a külkeregyenleg az nagyon szép számokat tudott mutatni, és hát ez törte meg a Covid, abból magunkhoz tértünk, nagyon szép visszapattanásnak lehet nevezni ezt, és hát utána jött ez a háborús időszak, aminek ugye vannak nagyon súlyos közvetlen kiadásai, és még súlyosabb közvetett kiadásai, még részben a szankciókkal függnek össze, részben a kereskedelmi kapcsolatoknak a megroppanásával, részben a hagyományos logikai, logisztikai, kapcsolati, kölcsönös előnyekre építő együttműködésnek a szétverésével, tehát egy sor olyan tényező volt, ahol hát ennek a 10 évnek, vagy 8 évnek az eredményeinek a megvédése. Az alapvető, beleértve a szociális hívmányait, beleértve a társadalmi programoknak a folytatását, beleértve a növekedésnek a gondolatsorát, tehát nincs könnyű helyzetben. Az ország nincs könnyű helyzetben, az sem, aki a költségvetéssel szemben kritikát gyakorol, mint a költségvetés, és nincs könnyű helyzetben a tervező maga sem, hiszen rendkívül sok bizonytalanság van, és hát mint ahogy a kormányzat részéről ezzel kapcsolatos észrevételeinkre választ kaptunk, hogy nem biztos, hogyha később csináljuk a költségvetést, akkor jobban belátható.
Mármint, hogyha őszi büdzsé lett volna.
Őszi büdzsé, ez egy visszatérő.
Akkor jobb lett, más lett volna a horizonton a látvány?
Hát nekem az a véleményem, hogy igen. tehát a költségvetési tanácsnak is, de ez a tautológia lenne erről most vitát indítani, ez egy adottság, de nem zárható ki, hogy különböző tényezők miatt hozzá kell nyúlni a költségvetéshöz, és hozzá kell igazítani a folyamatokhoz, akár pozitív, akár negatív irányba, hiszen elképzelhető az, hogy egy kiváló gazdasági év következik be, hozzuk az összes olyan paramétert, amit szeretnénk, jó mezőgazdasági termés, amit hát én így tudok, hogy a kicsi GDP részesedés mellett azért, ha egy jó év van, a múlt évi nagyon rosszhoz képest azért egy 1%-kal hozzá tud járulni a GDP-nek a növekményéhez, ami nagyon fontos.
Ha már említi az agrárium témakörét, ugye látványosan azért ez nem egy akkora alkotóelem a GDP-nek, 4-5% körüli a kitettsége, vagy pontosan a részesedése, de ugye az élelmiszerfeldolgozóiparral azért jóval több, ennek ellenére mégiscsak meg tudja bolygatni a folyamatokat.
Hát a múlt évben ugye a mezőgazdasági nemhogy hozott, hanem vitt a gazdasági teljesítményből, amiről a legkevésbé a magyar gazdák tehettek, hanem az elképesztő asszály. Azon lehet vitatkozni, hogy lehetett volna többet öntözni, meg vissza lehetett volna tartani, hogy ne folyjon keresztül az országon a összes folyó a szabályozás körülményeiben, hanem hát ilyen árasztásos dolgok, de a lényegét nem változtatta volna meg. Az a hozzájárulása a GDP-be, és főleg a lakosság ellátásában az asszály körülményei között hát mindent importált kellett szinte, hát Magyarország képes volt 16 millió embert ellátni, és hát helyette most olyan 8 millióra volt az ellátási képesség, a fele volt ennek, ami hát nagyon-nagyon megérezte az ország, elsősorban az inflációs hatásokban, elsősorban az élelmiszeriparnak a működtetéséhez való import szükségletekben, tehát egy sor olyan tétel volt, ami hát nagyon nehézzé tette a múlt évi folyamatokat. Abban bízhatunk, hogy idén, ha egy jó közepes év is lesz, arról most nem merek beszélni, hogy ennél talán még jobb is lehet, akkor azért ez egy nagyon combos hozzájárulás.
Akár még húzó ágazat is lehet az agrárium?
Hát nyilván lehet húzó ágazat is, meg a agráriumnak az áraiba is megjelenik ez, hát inflációval kapcsolatban. Ez tény, hogy Magyarországon, hogyha ezek megteremnek, akkor nem kell importot hozni sokkal drágábban, nem kell adott esetben gyengébb minőségű gabonát behozni. Tehát sok minden mozdul ebben pozitív értelemben, de hát ugyanez a turizmusnak a világa is. Ha egy békésebb világ van, a turizmus azért a mezőgazdasága mellett azért egy jóval erőteljesebb hozzájárulása a GDP-nek, 3-szorosa vagy 4-szerese a turizmus hozzájárulása, és hát persze a szolgáltatások világa is ugye jelen van. Az iparról most nem beszélek, mert azért ezt tartósan tudja magát hozni, és azért ez egy masszív része ennek. Tehát összességében az idei év ez a tavaszi komor kilátásokhoz képest sokkal több szépet nem tudunk mondani, de nem eszkalálódtak a problémák. Látható az, hogy a nyár folyamán az infláció biztos, hogy 20% alá bebukik, és hát lehet, hogy novemberben érjük el már a 10% körüli nagyságrendet, ami azt jelenti, hogy jövőre 6%-os átlagot lehet számítani.
Az átlagos halandó, ugye ilyenkor mindig kétkedik, hogy hogy lesz mostani több mint 2-szemmegyűs inflációból az év végére 1-számjegyű. Lehet látni már a lefelé futó spirált?
Hát a lefelé futó spirált lehet látni. Hát a folyamat az nyár folyamán tud részben azért a mezőgazdasági termékárak kereskedelmi szempontjából erőteljesebbé válnik, egy lassú kezdés után, fokozatos csökkenés után. Nagyon beszédes adat lesz majd a júliusi inflációs adat alapvetően, meg a júniusi, azt még nem látjuk, tehát én nem merem most azt mondani, hogy ez pontosan mennyi lesz, akikkel konzultáltam a készülvén erre a beszélgetésre, azok azt mondták, hogy a nyár hozza meg ebben igazán a kemény fordulatot, de így is az idei infláció nagyon jó, hogyha az adott múlt évi szinten teljesül a múlt évi 15% környéki szinten, és nem lesz nála magasabb.
Ugye egy bank magasabb számmal kalkulál, és maradva még ennél a logikánál már, mint ami a növekedést illeti, jövőre a kormány ambíciózus cél tűzött ki, 4% körüli növekedés a szóban forgó GDP szám. Idére ugye azt mondja a kormány, hogy megúszhatjuk recesszió nélkül, ugye 1,5%-kal tervez. Hogy jön össze a két adat?
Hát elsősorban a recessziónak a számai idén, vagy ennek a kockázatát az első fél évnek a folyamatai határozzák meg. Némi bizakodásra az ad okot, hogy a külkerék jelleg az végre visszatért a pozitív tartományba. Tehát azt a veszteséget, amit a cserearányokon keresztül elvesztettünk, és a ikerdeficitnek a kialakulása, hogy ezt a bűv szót használjam. Tehát a költségvetési deficit és a külker egyenlegnek a két mutatója együtt, az úgy tűnik, hogy most valahogy május-júniusra korrigálódott. Nem tudjuk még a júniusi számokat, tehát az első fél évi számok azok valamikor augusztus közepén várnak teljesen pontossá, hogy milyen volt az első fél év, mekkora volt a recesszió, mert biztos, hogy volt technikai recesszió ebbe a fél évben, de hát ennek a mélysége azért nagyon sok mindentől függ. Vannak jelek, ami azt mondja, hogy a kormánynak a várakozásai teljesülhetnek, és ha év végére 1,5% van, akkor általában a becslések, amelyek gyengébbek a kormányzati becslésnél, jövőre 2-3 néha a kormányzattal azonos értékelést mutatnak, tehát az annak a függvénye, hogy az év végére tulajdonképpen mennyire tudunk magunkhoz térni. Nagyon nehéz a helyzet, tehát nem szabad ezt szépíteni, és hát nagyon szisztematikus és, hogy mondjam, összefogásra, építő munkára van szükség, hogy a helyzet ne romoljon.
Hát nézzük akkor a 24-es esztendőt tekintve, hogy a beszélgetésünk tárgyát mégiscsak a 24-es központi költségvetés de van fókuszálva. Mi az, ami táplálhatja a gazdasági növekedés 2024-ben? Mik lesznek a húzó szegmensek?
Hát feltétlenül az, hogy a világgazdaságnak az alkalmazkodása a háborúhoz meglepően jó. Tehát nagyon sok tekintetben az energetikai átállás előre haladt. Az energetikai átállás mellett ugye új piacok léptek be, mindkét oldal megtalálta a maga partnereit. Abba lehet bízni, hogy az Egyesült Államoknak a gazdasági teljesítménye javul. Kínái is nagyon fontos, hogy ez hogy alakul. Tehát a világgazdasági körülmények azok nem feltétlenül lefelé mutató kockázatokat hoznak. A másrészt pedig a Magyarországon is, bár ezt sokan sokszor vitatják, azért jól látható az energetikai alkalmazkodásnak a folyamata, jól látható a külkereskedelmi alkalmazkodás folyamata is, hát jól látható az is, ezt se tagadjuk, hogy egy intenzív beruházás ösztönzési politika jelenik meg, tehát egy növekedés ösztönző politika hatja át a kormánynak a felfogását, amiben természetesen jelentős kockázatok vannak, beleértve azt is, hogy hát látni kell, hogy ezek a beruházások azért általunk is támogatottak, egy-egy munkájának a létrehozása átlagában 20-22 milliós költséggel jár, ami hát természetesen évek alatt azért visszatöltődik a gazdaságban, ezeket az áldozatokat vállalni kell. Én gazdaságpolitikai kérdésben csak annyiban tudok állást foglalni, amennyire az egyensúly megborítását ez érinti, vagy nem, vagy a pénzügyi stabilitását. A nagy kérdés az, amiben hát vissza kell térni, hogy a állami beruházásokat mennyiben tudják a magánberuházások pótolni.
Hát ugye a friss számok alapján 280 állami beruházás lett most leállítva átmenetileg. Azért ez nem kevés. Volumenében nem tudjuk még pontosan, hogy néz ki, vagy szerkezetében legalábbis. És amire utalt, tényleg hogyan tudják pulutolni ezt a privát fejlesztések?
Hát nyilván egy halom olyan ösztönzés lesz, ami egyrészt a privát szféra beruházási kedvét javítja. Igyekeznek ugye külföldi tőke bevonásokat eszközölni ezek a bizonyos autóipari beruházásoknak, a világ az autóiparnak a átállásának a kérdése, ugye a elektromobilizációnak a világa, ami a legkülönbözőbb kutyüknek az előállításától ugye az akkumulátorgyártásig tartja, hiszen ez egy infrastruktúrát is jelent. Tehát ennek a megvalósítása milyen lesz? Nagyon lényeges, hogy milyen fokon tudjuk a szolgáltatási területet modernizálni, milyen informatikai fejlesztéseket tudunk csinálni, és hát nem utolsó sorban, hogy tudjuk átállítani azokat a szolgáltatásokat, infrastruktúrát, ami így jelen van. A beruházások leállítása az mindig veszteség. Tehát én rossz szívvel látom, amikor van ezeknek a jó része azért olyan, amiben még nem vágtunk bele. Tehát nem investáltunk, mert nagyon erőteljesen folyamatban lévő beruházásnál a darut leállítani, kikapcsolni a dózernek a sluszkulcsát azért, vagy a nyomógombját, azért az...
Mégis
az...
mikor lehetnek szó, hogy a kedves hallgató is képbe legyen? Autópálya aszfaltozások a leállításáról, óvodaépítésről, kerítés felállításáról, börtönépítésről?
Hát ezeknek a leállított beruházások egy része nyilvánvalóan a közlekedési infrastruktúrát érinti. A legnagyobb feszültségeket érintő szakaszokon folytatódik a munka, tehát azt szeretném mondani, hát a nyári útjavításnak az örömeit azért idén is érezzük, és jövőre is érezzük.
Bármely irányban indulunk.
Bármely irányba zajlik ez. Van, amit el lehet halasztani. Van egy sor olyan kulturális beruházás, meg kimondom a szót, presztízs beruházás, vagy a magyar kultúrának a értékeit mentő beruházás, várprogramok, kastélyprogramok, amelyeknél lehet ezeken a területeken lépni. Én konkrétumot nem szívesen mondanék erre, mert mindegyik fáj valamilyen formájában. De hát fel kell vállalni ennek a felelősségét. Magyarországon az a baj ebben, és erről is tisztességes dolog beszélni, hogy pénzbe ennek ellenére sokkal többet költünk beruházásokra most is, én mint korábban, tehát Magyarország változatlanul éllovas, csak a műszaki tartalom, ami ebből megvalósul, az sokkal szerényebb. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy a meglévő programokat folytatni tudjuk, és fenntartjuk a beruházási ütemet, minden kétszeresébe kerül, ne haragudjon, hogy ezt a szót használom, és annak érdekében, hogy megvalósuljanak azok a megyei fejlesztések, kiemelt városoknak a fejlesztése, falusi fejlesztések, stb. Sorra azt lehet tapasztalni, hogy a korábbi óriási építőipari áremelkedések, a túlfűtött kapacitásigény, az most visszaköszön, és semmi sem fejezhető be abból a pénzből, amit annak idején arra biztosítottak, hogy az a létesítmény elkészüljön, mert erre az inflációra hát kevés volt a felkészülés.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jön a második rész hamarosan, előtte azonban hírek, úgyhogy maradjanak velünk, hiszen a vendégünk Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke, és hát a műsor második részében kitekintünk arra is, hogy a folyamatban lévő magas inflációt követik-e a bérek idén és jövőre. Úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.